A digitális örökség nemzeti laboratórium internetes újságcikk keresés archiváló szolgáltatásáról szeretnék beszélni. Ez a kutatás a Digitális Bölcsészet Tanszék webaratás projektjeként indul, és most már van szerencsénk a Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium keretében ezt tovább folytatni. A projekt a labor vezetője Palkó Gábor, és a webaratást Indik Balázs kollégámmal együtt végezzük nap, mint nap. Az elsődleges céljaink az archiválás, az anyagok tisztítása, metadatolása, repozitálása, kutatható formában való közzététele és a jogi háttér tisztázása egy egyre inkább fontos feladat. Hogy miért is van erre szükség? Azt talán nem is szorul magyarázatra, hiszen tapasztaljuk, hogy napjainkban a kulturális örökség jelentős része a digitális térben keletkezik. A ma online cikkei lesznek a jövő történeti forrásai valószínűleg. És miközben a nyomtatott sajtó digitalizálása, illetve közzététele, kereshetővé tétele egy jól működő folyamat, addig a kifejezetten veszélyeztetett digitálisan született anyagok, azok többnyire saját archívummal sem rendelkeznek, illetve a portálok saját archívuma nem annyira megbízható, hogy erre építeni tudjunk. Több portál anyagában való, több szempontú keresés pedig nem igazán kivitelezhető, legalábbis nem ismerünk ilyen eszközt. A webaratásról dióhéjban szeretnék beszámolni. Ez saját fejlesztésű szabad szoftverként közzétett webcrawler segítségével végezzük ezt a célzott webaratást, ami azt jelenti, hogy előre meghatározott weboldalak specifikus bejárását végezzük. Ennek a módszernek az a sajátossága, hogy az általános bejárásokkal szemben, amelyek kapnak egy kezdőoldalt és egy mélységet. Itt gyakorlatilag a bejárás kevés paraméter konfigurációjára épít, de kifejezetten az online hírportálok felépítésében állandó szintek, amelyeket használunk. Tehát gyakorlatilag az algoritmus egy végiglapozást imitál, egy olyan végiglapozást, amely útvonal képes végigjárni az éppen elérhető teljes tartalmat, az összes cikket gyakorlatilag. Ennek az előnye az a felesleges halmozásnak az elkerülése, vagyis így már az elején elkerüljük a duplikációk keletkezését, vagy legalábbis minimalizáljuk. És emiatt ennek a módszernek rendkívül alacsony az erőforrás igénye, és így sokkal fenntarthatóbb, ami a mi oldalunkról is egy nagyon előnyös kivitelezés, illetve szerver oldalról szintén. Az archiválás formátuma pedig az Internet Archive Warts formátuma. Ez egy olyan ISO-szabvány, amit a legtöbb nemzeti könyvtári rendszer is elfogad. Ez egy gyakorlatilag hitelesített pillanatfelvételek az adott oldal tartalmáról. De legfontosabb szempontok és előnyök pedig az, hogy az eltűnéstől és a módosulástól védjük ezt az eredeti tartalmat, és így egy olyan anyag keletkezik, amelyhez bármikor visszanyúlhatunk. Tehát a feldolgozás során történhet akármi, ezek ugyanolyan hiteles formában ott állnak a háttérben, és a feldolgozott anyagok is így bármikor reprodukálhatóak, és a hitelességük az archivált forráskodók segítségével ellenőrizhető. Így összefoglalva ez az egész folyamat egy teljesen szabad, átlátható, elérhető, javítható valami. Erről egyébként a tavalyi, sajnos a COVID miatt elmaradt, nem egészen elmaradt konferencián is megjelent egy cikkünk a Language Resources and Evaluation konferencián, a Webes Corpus workshopon szerepelt volna, de a konferencia kötetben elérhető ennek a kiadott változata. A feldolgozás kimeneti formátuma lesz a következő, amit szeretnék bemutatni, mert ez a kulcsa gyakorlatilag minden továbbinak. Ez a formátum pedig a TextEncoding Initiative által karbantartott XML szabvány, a TXML. Ez kifejezetten a bölcsészettudományok különböző szövegeinek modellezésére fejlesztettek ki. Ez egy nagyon egyszerű és megbízható módon lehetővé teszi az eldolgozott cikkek verzióinak is a kezelését. És ami a legfontosabb, hogy képes a metaadatokat és a dokumentum törzsét strukturálisan egy fájlban tárolni. Ez a feldolgozás egyébként a nyomtatott anyagok digitalizálása utáni filológiai munkáma már bizonyított, itt is ugyanezt történik, csak a digitalizálás gyakorlatilag már megoldott. A metaadatok tárolására a SemaOrg metaadat szabványt használjuk. Ezt webes erőforrásokkal kapcsolatos információk tárolására tervezték. Egyre népszerűbb az interneten, ami megkönnyíti a metaadatok HTML forrásból történő kinyerését, és a legtöbb távlati lehetőséget ezzel kapcsolatban úgy biztosítja, hogy kompatibilis a szemantikus webes technikákkal. A szövegtörzs kódolása, ugye a metaadatokon túl, a másik legfontosabb, ez is a teljes ajánlások és szabályok mentén egyedi testre szabott sémában valósul meg. Ugye itt különös figyelmet kell fordítani az online cikkek sajátos felépítéseire, egységeire, és ezeket mind-mind úgy tükrözni, hogy a különböző portálokat eközben egységesítsük. Hát egy fokkal közelebb erről a feldolgozásról, főként a szövegtörzs feldolgozásáról. Ezt úgy tudnám leírni, ugye, hogy hogyan is jussunk el egy, nevezük úgy, zajos HTML-től, egy normalizált, konzisztens, valid XML-ig, amely nem, egyáltalán nem triviális feladat. Hát elsőre két lehetséges út merül fel. Az egyik az, hogy mindent megtartunk, amit a HTML-ből örököltünk, de úgy nem lesz szabványos, és gyakorlatilag lehetetlen a későbbiekben feldolgozni. Ez nagyon szemetes lesz az egész formátum. A másik lehetőség az volna, hogy amit az általánosan elérhető normalizáló eszközök is biztosítanak, hogy csak a szöveget nyerjük ki, illetve némelyikük már metaadatokból is, elég korlátozottan, de a metaadatokat is képes volna kinyerni. Ilyeneket egyébként próbáltunk is, összehasonlítottuk a saját módszerünkkel, és ez megbizonyosodtunk arról, hogy érdemes tovább folytatni ezt a szofisztikáltabb feldolgozást. Tehát ez nem volna elégséges, ha csak az általános eszközöket használnánk, és ezért mi a kettő között megpróbálunk egyensúlyozni. Ez az egyensúlyozás pedig, ez az archivált anyagnak ez a fajta átdolgozása során pedig a megoldandó feladat az lesz, hogy a HTML releváns tartalmait úgy csatornázzuk át az XML-be, hogy a sablonszűrés után mind a szövegeket, mind azok felépítését normalizáljuk, és a kimenetként egy ilyen konzisztens, valid XML-t kapjunk. Ez egy sokkal kifinomultabb kimenet, mint amit tapasztalatunk, és ezért amire nagyon figyeltünk, az az, hogy a deskriptív szövegeken túl, és a legalapvetőbb tagolókon túl, tehát mondjuk nevezük ezeket bekezdéseknek, az online szövegekre jellemző szövegegységeket, ilyenek a dobozok, a listák, a címek, különböző beágyazott posztok, illetve a multimédiás tartalmak, a tipográfiai elemek és a külső-belső hivatkozási rendszert alkotó linkek is ide a megőrzendő egységek közé tartoznak, hiszen ugye egyre inkább, főleg az online cikkekre igaz, hogy egyre inkább közeledünk a vizuális tartalmakkal való kommunikáció felé, úgyhogy elengedhetetlen lesz ezekre is figyelmet fordítani a szövegek kezelésén túl. Ez egyelőre nem gépesíthető teljesen, de idővel előáll egy olyan kézileg készült tanítóanyag és olyan tapasztalat, amivel akár felgyorsítható ez a folyamat. Pontokba szedve ez úgy néz ki, hogy történik egy alapozás, egy alapvető sablonszűrés, amikor a HTML abszolút szükségtelen HTML környezetet lehántjuk, ezután az aktuális portál sémáját térképezzük fel, egy script segítségével előáll egy címkekészlet, a felépítésnek egyfajta kivonata, ezt kell utána kézileg kiértékelni, itt lehetőség van a sablonszűrés finomítására, és a címkekészletet, az adott címkekészletet feleltetjük meg az általunk használt szövegegység típusoknak, és így a konvertálás során, ami gépileg történik, és a konfigurációs fájlokból dolgozik, illetve a kimeneti séma, ez a TEI XML-nek az elég szigorú szabályai vannak formalizálva ezekben a szabályokban, tehát ezek alapján automatizáltan áll elő a kimenet. Ennek a módszernek nyilván már neki levonta a következtetést, hogy az a hátránya, hogy több időt igényel, és több karbantartást igényel. Viszont amit nyerünk, az a teljes kontroll a szövegek kezelése felett, a különböző portálok közötti konzisztencia megteremtődik, egy pontosabb, széleskörű metaadatolás, és ami egy ilyen járulékos haszon, hogy úgy mondjam, az, hogy gyakran rávilágít a crawling során keletkezett hibák, akár nem a crawlingból származó hibák, hanem például egy oldalnak a szövege abban a pillanatban sérült volt, hibás kódolással volt elérhető, vagy bizonyos tartalmak hiányoztak belőle, akkor ez ebben a fázisban detektálható, és akkor visszacsatolhatunk a crawling felé, és javíthatjuk, kiegészíthetjük az anyagunkat. Ahogy már említettem, egyre több tapasztalatot szerzünk, és ugye a feldolgozás ideje szépen lassan redukálható, és ez az egész folyamat automatizálható. Ugye előálltak a TEI fájlaink, előtte megvannak, mint bázis a VARC fájlok. Ezeket mind-mind repozitálni szeretnénk, amelyre mi a Zenodo nyílt hozzáférésű repozitóriumát használjuk. Ez a European Open Air program keretében fejlesztett ki, és a CERN működteti ide. Különböző a kutatásokkal kapcsolatos munkák, tanulmányok, dokumentumok, adatkészletek, szoftverek tölthetőek fel, a GitHubot is támogatja többek között. Ami nagyon fontos, hogy szabványos DOI-t biztosít minden feltöltött objektumhoz, viszont 50 gigabyte per objektum méretű feltöltési korlát is van. Így egy-egy portálnak a repozitálása, ennek a szisztémája az úgy néz ki, hogy portálonként ugye egyrészt a VARC fájlokat tároljuk egy-egy objektumban, ezt minden egyes crawling folyamat lezárásaként külön-külön objektumba, tehát ilyenkor több is keletkezik a varcokból. A TEI XML fájlokat és ezek különböző konfigurációs fájlait, logokat, dokumentációkat mind-mind egy objektumban tároljuk, dokumentáljuk, ezek portálonként egy ilyen objektum elérhető, És azért, hogy ezt az egészet át tudjuk látni, ezért egy metaobjektumot is létrehozunk, amely ezeknek a viszonyát tisztázza, naplózza a különböző barcok közti különbségeket, a feldolgozást. Gyorsan egy ábrát is felvillantanék erről az egészről, tehát itt látjuk az aratástól a keresőig a workflow-t, ahogy elindul az internetről, és a crawleren keresztül kapunk barcokat, ezeket repozitáljuk, ez is a Zenodo-hoz vezet, varcfájlok feldolgozásával előáll a TEI fájlok is szintén a repozitóriumban kapnak helyet, és ezekből fog táplálkozni a cikkereső az előadásnak a fókuszában áll tulajdonképpen. Remélem, hogy lesz egy kis időm nagyon röviden demozni is. A kereső felületéről, hát egy röviden a technikai háttérről annyit, hogy az összes adat egy SQL adatbázisban betöltve PHP lekérdező felülettel. Ez nagyon könnyen integrálható bármilyen honlapba. Az általános szabad szöveges keresés mellett teljes körű metaadat keresést tesz lehetővé, ott is, ahol a portál saját archívuma nem. Tehát ilyet ritkán tapasztalunk, hogy ennyi szempont alapján itt látható, hogy a cikk címe, a szerzője, az alcíme, a dátuma, még egyébként a módosítás dátumát is rögzítjük, kinyerjük. Tehát, hogy ezek alapján egy ilyen összetett keresés valósuljon meg. Ez a portálok élő formájában sem elérhető általában. Szerzőjogi szempontok jelenlegi megoldása pedig az, hogy a kereső csak a metaadatokat jeleníti meg, amelyek pedig nem jogvédettek. A keresés után a teljes szöveget pedig az eredeti URL-jén lehet megtekinteni, erre linkkel hivatkozik a kereső. És a letöltött anyag egyébként, valamint a kereső csak kutatók számára non-profit céllal érhető el egyelőre. Röviden megmutatnám a felület. Tehát látható, hogy jelenleg ez egy tesztmennyiség, a feldolgozás már ennél jóval tovább haladt, több millió, 10 millió cikk van most kilátásban, elérhető közelségben, és olyan 800 millió token körül becsülhetjük. Hát kereshetünk például, bocsánat, több ablakot látok, rovatokban is. Már csak egyébként nagyon érdekes áttekinteni, hogy milyen kulcsszavakat használnak manapság az online cikkekben, tehát ez már megér úgymond egy misét, itt lehetőség van különböző jelölésekre. Ugye a teljes szövegbe is kereshetünk például a digitalizációra. Igen, itt szerencsére egész gyorsan megkapjuk az eredményt, és akkor látható a különböző portálok cikkeiben, itt a crawlingnak az idejét is jelezzük. Szeretnék nagyon kilógni az időből. Visszatérek. Összefoglalás, mi az, amit itt láttunk? Egy folyamatosan bővülő hiteles anyagot gondozott a repozitóriumba gyűjtve. Ez egy nyílt, átlátható, testre szabható know-how, amivel elő szeretnénk állni. Egy metadatkereső és a kutatók számára azonnal elérhető. A távlati céljaink pedig a szemantikus adatgazdagítás és a nagyobb automatizálása ennek az egész folyamatnak. Szeretném megköszönni a figyelmet és az anyagokat a figyelmükbe ajánlani itt a digitális bölcsészet tanszéknek a laboratóriumos honlapját, a GitHubunkat és a Zenodó oldalunkat, valamint a cikkeresőt. Köszönöm szépen a figyelmet!